nemrég ünnepelte 800. születésnapját hazánk egyik legfontosabb történelmi írata, az Arany Bulla. A II. András uralkodása alatt 1222-ben született törvénygyűjtemény nagyon sokáig az egyik legfontosabb hivatkozási alap volt a magyar törvénykezésben és a királyi jogok kinyilvánításakor. Viszont rengeteg kérdőjel lengi körbe a mai napig. Vajon tényleg a magyar nemesség kényszerítette rá II. Andrásra? Az uralkodó gyengesége és politikája vezetett oda, hogy ki kellett adnia ezt az okiratot? A saját ellenzékének követeléseit írta bele a király? Van-e valami köze az aranybullának az 1215-ös Magna Chartához? És persze a fő kérdés, hogyha bármelyik kérdésre más a válasz, mint amit talán sokan még a történelemkönyvek lapjain olvastunk, akkor mi vezetett valójában az 1222-es eseményekhez? Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben, ahol most egy picit végre visszamegyünk a középkorba, a magyar középkorba. Az előző évben ugye volt is egy nagy projekt, maradjunk ennyiben, egy film, ami az Aranybullával külön foglalkozott, meg II. Andrással. Hát ezt mi most reményeim szerint sokkal inkább történelmi kereteken belül meg tudjuk tenni, és a mai témánkhoz pedig egy igazi nagy ágyút sikerült megszereznem, ugyanis itt van velünk Zsoldos Attila, az MTA doktora, a BTK Történettudományi Intézetének kutató professzora egyenesen a középkori osztályról. Ezt nem biztos, hogy az utóbbit jól mondtam, de Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy itt van.
Én is köszönöm a meghívást, és jól mondta.
Jaj, de jó. Ennek már nagyon örülök. A mai adásban azt szeretném, hogy nyilván az aranybullára fókuszáljunk, de ami fontos, hogy ehhez azért II. András uralkodásáról is egy pár szót kell ejtenünk, hiszen majd meglátjuk, hogy mennyi, de azért vélhetően sok olyan esemény történt itt az 1200-as évek elején, ami kikényszerítette az aranybullát. Hogy ez mennyire igaz, idáig is eljutunk majd, de először hogy kezdjek egy ilyen nagyon érdekes kérdéssel, hogy ha Zsoldos úr meg tudná fogalmazni két mondatban, hogy mi az az aranybulla, meg lehetne? Létezik ilyen két mondat?
Igen. Az aranybulla egy olyan politikai kísérlet volt, ami arra törekedett, hogy egy előállt politikai krízist orvosoljon és megszüntessen. Ebben az értelemben kudarcot vallott. Ugyanakkor viszont az utóélete az sokkal inkább tekinthető, ha úgy tetszik, akár dicsőségesnek is, mert évszázadokkal később egészen más szemmel tekintettek rá, valamiféle olyan a magyar nemesség jogait első ízben írásba foglaló törvénynek, ami hosszú évszázadokon keresztül érvényben maradt, vagy meghatározó jellegű volt, és hivatkozási alapként szolgált.
Na, hát ez tényleg két mondatba összejött, úgyhogy már ezt nagyon köszönöm, mert hogy legalább ezt akkor tudjuk, már csak azért is, mert én úgy érzem, hogy egy ilyen hihetetlen túlmisztifikálás is körülrengi az aranybullát, ami persze valahol jogos, hogyha megnézzük pont a második mondatot a kettőből, ami elmondja nekünk, hogy milyen sokáig érvényben maradt. Az egy nagy kérdés, hogy II. Andrást mi vezette erre, és szerintem ezzel talán kezdjük is el, mert hogy én több forrásból is azt vettem le, hogy II. András egy ilyen ambiciózus valaki volt, és ugye gyakorlatilag nem is tudom, hogy lette volna király, hogyha nem támad rá például saját testvérére is, aztán nyilván a testvére meghalt, de hogy az látszott, hogy már kvázi hercegként is nagy ambíciói voltak, és uralkodni akart. Ezt így kijelenthetjük?
Ezt azt hiszem nyugodtan kijelenthetjük. Ennek a magyarázata abban rejlik, hogy ég és fő volt a különbség. Királynak lenni, és nem királynak lenni. Még akkor is, ha az ember a királyi családtagja. Ez körülbelül olyan, mint a mai olimpia. Tehát, hogy persze megbecsüljük, meg tiszteljük a pontot szerző 6. helyezettet, de azért a bajnok az az olimpiai bajnok, és az egy egész más kategória. Andrásban valóban feszültek ambíciók, ezek elsősorban az uralkodással voltak kapcsolatosak, tehát erőt és képességet érzett magában az uralkodásra. Valóban voltak súlyos konfliktusai fivérével, Imre herceggel, aki idősebb volt, és ezért került a trónra. Előbb fegyverrel kikényszerítette, hogy a gazdag déli tartományok, Dalmácia és Horvátország hercegségét megkapja. Ez a Horvátország, ez nem pont az a Horvátország, mint a mai, ez a középkori Horvátország, a mai Horvátországnak lényegében a tengerparti része, ami attól északra volt, középpontjában Zágrába, a Szlavóniának hívták ebben az időben, és ennek is hercege volt András. Aztán persze fordult a kocka, és Imre kerekedett felül ebből, aztán az következett, hogy Andrásnak egy időre Ausztriába kellett menni, a számüzetésbe, vagy visszatért, és akkor a pápa közvetítésével a testvérek kibékültek, de aztán egyszer csak hogy nem, Imre lefogadta Andrást, és börtönbe zárta. Ez a börtön, ez Esztergomba volt.
Imre akkor már király volt.
Tehát már régen király volt. 1196 és 1204 között volt Imre király, és aztán végül újra kiegyezett a két testvér egymással, olyannyira, hogy a halálát közeledni érző Imre Andrást nevezte ki, már megkoronázott saját fia, harmadik László, aki kisgyermek volt, és ő követte a trónon Imrét, de mivel kisgyermek volt, és a magyar középkor elvárta az uralkodót, hogy személyesen gyakorolja hatalmát, ezért kellett mellé egy felnőtt ember, és ez lett András herceg, mint kormányzó. Aztán különféle bonyodalmak közepette, amikre talán most felesleges kitérni, ez a gyermek László is meghalt, de nem kell semmiféle kriminalisztikai szára gondolni, tehát a gyanúja se merül fel annak, hogy hozzásegítették volna ehhez a korai halálhoz. Hát egyszerűen a középkor egészségügyi viszonyai között még a féltve őrzött vagy a királyi család féltve gyerekeitre is rengeteg veszély fenyegetett.
Imrénél is kihúzhatjuk ezeket az összeesküves elméleteket?
Igen, igen, általában azt mondhatjuk, hogy az Árpádok, ha a főhatalom megragadásáról volt szó, akkor nem nagyon kímélték egymást, és rengeteg trónviszályról van tudomásunk, és ezeket tiszta erőből végig is vitték, de az, hogy királyt öljenek, az nem volt szokás. Ellentétben más országokkal. Úgyhogy nem volt semmiféle ilyen kalandregénybe illő szára. Egyszer az Árpádok férfi tagjai elég gyakran haltak korán, tehát olyan 30-as éveik közepén, második felében már ez nagyon gyakori volt. Imrével is ez történt, és akkor így került a trónra a második András, csak hogy az ott trónra lépését beárnyékolta az, hogy ez alatt a Imrével folytatott testvér viszály idején sok előkelő szenvedett sérelmet, akik Imre pártján voltak, és jó néhányan közülük ezeket a sérelmeket akár évtizedeken át nevelkedték a lelkükbe. Na most itt tudnivaló, hogy az Árpád kor politikai hagyományának része volt az, hogy az az előkelő, aki tiszta erőből és tiszta szívvel áll ki Imre ügye mellett, amikor Imre meghal, és mondjuk második András lesz a király, akkor minden további nélkül átáll második András oldalára. És ebben nem valamiféle köpönyekforgatást, vagy haszonlesést, vagy ilyesmit kell látni, hanem egyszerűen ez volt a hagyomány, ezek az előkelők nem Imrét, vagy második András szolgálták, hanem a magyar királyt. És hogyha az Imre volt, akkor Imrét, ha második András voltak, a személy szint második András. Voltak azonban, akik nem ezt a magatartásformát követték, és ők például előkerülnek majd az aranybullához vezető úton is.
Na igen, itt tulajdonképpen már érezhető, hogy a magyar nemesség két pártra szakadt, de ahogy ezt mondta a professzor úr is, ez nem egy lehetetlen álláspont, és utána végül is beálltak második András mögé, de hát ugye 1205-ben lett megkoronázva András, akkor ezek szerint mondhatjuk azt, hogy ezt mindenki jól fogadta még azokban az években, vagy abban az évben, vagy azért már itt látunk valami törésvonalat?
Pont 1205-ből akkor még a közvélemény kutatás intézménye nem lévén feltalálva, nincsenek olyan adatok a birtokunkban, amik felmérhetővé tennék az ország politikai vélemény alkotására egyáltalán hivatott részének a véleményét. Az első intőjel az lehetett András számára, amikor 1209-ben Spalatóban, tehát Dalmáciában, a mai Split ez a város Horvátországban, az egyik híve fülön fugott egy futárt, akinél levelek voltak. Ezeket a leveleket harmadik Béla király, tehát második András és Imre apjának a bizánci számüzetésben élő öcsének a fiaihoz küldték, azzal a céllal, hogy őket trónkövetelőként léptessék fel második Andrással szemben. Most itt megint látjuk azt a példát, hogy harmadik Béla ezzel a Géza nevű öcsével húzakodott a trónért 1172 táján, Géza vesztett, számüzetésbe kellett vonulni, a fiai már ott éltek, de azért az országban számon tartották, hogy ilyenek vannak. És hát ez, hogy trónkövetelőt állítanak valakivel szembe, ez azért ez azért elgondolkodhatja az embert, hogy most akkor hogyan tovább. Valójában ez az első jele annak, hogy egy ilyen elszántan tenni akaró ellenzéke van az országban Második Andrásnak. Sajnos nem ismerjük azokat, akik mögötte álltak ennek a összeesküvésnek nevezzük nevén a gyereket. Aztán későbbiekben már egy-két ilyen ellenlábast, vagy hát ha nagyon modern fogalmat akarok használni, akkor ellenzéki előkelőt már csak-csak ismerünk, és akkor így nagyjából olyan 5 évente valóban felfeltűnnek ezek a figurák. Következő lépcsőfok 1214, amikor előkelők arra szövetkeznek, hogy Második Andrást rávegyék arra, hogy idősebb fiát, Béla herceget, a későbbi negyedik Béla királyt, aki akkor 8 éves gyermek, koronáztassa meg még a saját életében. Ehhez Második Andrásnak nem fülött a foga.
Erre volt példa bőven.
Ez nem volt teljesen szokatlan a dinasztia történetében, bár bevett gyakorlatnak sem nevezhetjük. Onnan tudjuk, hogy Második András nem szerette ezt a gondolatot, mert írt egy levelet a pápának, amiben abban arra kérte, hogy azokat az egyházi és világi elvetemülteket, akik erre szövetkeztek, azokat közösítse ki, és mindenféle más egyéb büntetéssel sújtsa. De aztán még 1214-ből van Második Andrásnak olyan oklevele, amelyben Bélát már királynak nevezi, tehát a koronázás bizonyosan megtörtént. Hogy hogyan sikerült rávenni Második Andrást koronázásra, ezt nem tudjuk, tehát erre nézve nincsenek forrásaink. Az érdekes talán a dologban, hogy ezekben az Árpádházi meg a későbbi magyar középkori apa életében megkoronáztatjuk a fiát. Ebből a néhány példából ez az egyetlen, amikor biztosan azonosítható, hogy ez az apa akarata ellenére történt. Az is bizonyos, hogy hát a 8 éves Béla alig ha volt abban a helyzetben, hogy a saját politikai ambíciói fűtöttek volna. Itt megint az Árpád-kor politikai hagyományának egyik eleme tűnik fel, amit jól lehet ismerni a korszakból, hogy azok az elégedetlen előkelők, akik valamilyen oknál fogva szembe kerülnek a királya vagy a politikájával, keresnek a dinasztia tagjai közül valakit, akit mint egy maguk előtt tolhatnak, és az ő támogatóiként feltüntetve magukat próbálkozhatnak meg a számukra kedvezőnek tűnő politikai változások előidézésével. Ez történt ekkor is.
Ez külön érdekes, ugye, hogy egy jelenlegi uralkodó saját fia, de hát láttunk már olyat, hogy fiú testvér ellen fordul, olyat is, hogy fiú apa ellen fordul, szóval ez ebben a korban talán nem volt olyan furcsa, mint ahogy ma hangzana, hogy hát pont a saját fiát próbáljuk felhasználni ellene, kvázi.
Ó, hát azért ma is előfordul, ugye szokás mondani, hogy igazán jó ízűen csak rokonok tudják utálni egymást.
Ez kétségtelen.
És hogyha a családi élet manapság is olyan lenne, mint amilyen az alsó tagozatos olvasókönyvekben, akkor a jogászaink felének nem lenne munkája. Tehát nincs ebbe semmi különös. Ami érdekes az, hogy aztán ez tovább bonyolódik. És aztán ez az ellenzék, ez későbbiekben is hallatja a hangját, ugye ismeretes epizód Második András történetéből, hogy 1217-ben elmegy a Szentföldre keresztes hadjáratot folytatni, majd az is, hogy onnan dolga végezetlenül haza távozik. Ezért általában ezt szokták ítélni Második Andrást, meg szaponi, hogy ez csak ilyen turista út volt, meg erekje beszerző körült, meg más helyhez hasonló. Valójában nem erről van szó, hanem Második András 1217-ben már tapasztalt és gyakorlott hadvezér volt. És ő pontosan fölmérte azt, mióta hónapokon keresztül várakozott arra akkomba, hogy érkezzenek a beígért nyugati lovagok, meg nyugati országokból érkező keresztesek, ezek csak nem jöttek, akkor ő úgy gondolta, hogy neki, mint magyar királynak van ennél jobb dolga is, mint itt mulatni az időt, és ebbe igaza is volt. Tehát valószínűleg én úgy gondolnám, hogy szemrehányást akkor lehetne tenni Második Andrásnak, hogyha éveket vagy még több időt rááldoz egy eleve reménytelen vállalkozásra, mert azt, hogy Jeruzsálemet visszafoglalják, hát az nem tűnt nagyon reális célkitűzésnek, úgyhogy szépen hazajön, és igaza volt, hogy hazajött, mert amíg ő oda volt bizalmas híveivel együtt, addig az országban megint zűrzavar támad. Mielőtt elindult volna, az esztergomi érseket bízta meg az ország kormányzásával, mint ugye az ország legtekintésebb főpapja.
Ez se volt példa nélküli dolog az Árpád korban.
Nem, ugye? Nem, az Árpád, tehát a magyar középkor az még nem kacérkodott az állam és az egyház szétválasztásának gondolatával, és a királyok a főpapokat mindenféle politikai, adott esetben akár katonai feladatokra is használták. Gondoljunk csak Csák Ugrinra, Kalocsai érsekre, aki a Muhi csatában 1241-ben az egyik legnagyszerűbb csapatparancsnok volt, csak hát sajnos odaveszett a túlerővel vívott harcban. Na mindegy, tehát János érsek volt az ország kormányzója, de őt valakik, megint nem tudunk neveket mondani, elüldözték az országba, úgyhogy ő neki kellett Ausztriába menedéket keresni. Azért mindig Ausztriába mennek, mert az éppen uralkodó osztrák herceg, meg második András, meg hát előtte Imre is, mivel ők testvérek voltak, akik éppen unokatestvérek voltak egymással. Hát ugye ezek a bizonyos dinasztikus házasságok, ezek okoznak ilyen kapcsolatokat, és hát Andrásnak kellett rendet csinálnia ebben a zűrzavarban, és aztán újabb néhány év múlva jutunk el 1222 kora tavaszáig. Itt két érdekes dolog is történt, ami a történetünknek mind a két szálát megmozgatja. Egyrészt még az aranybulla gondolatának felmerülése előtt, második Andrásban egy másik gondolat merült fel. Ugye a Szentföldről hazafele tartva látogatást tett a Nikaiai császárságban. Ez egy bizánci utódállam volt. Ugye a nagy bizánci birodalom 13. század elején összeomlott. Éppen egy ilyen keresztes hadjárat következtében, ahol a keresztesek nem Jeruzsálemnek, hanem Bizáncnak vették az útjukat. És ez Kis-Ázsiában volt a legjelentősebb utódállam, mármint olyan, amelyik nem nyugati európai típusú volt, hanem a bizánci birodalom szellemét, örökségét őrizte. És itt az éppen uralkodó császárnak a Mária nevű lányát hazahozta magával, hogy összeházasítsa a legidősebb fiával, vagy idősebb fiával, illetve hát legidősebbel, Béla herceggel. A házasságra sor is került 1220-ban, amikor a fiatalok nagykorúak lettek, már mint a középkor felfogása szerint.
Ez mondjuk ilyen 14 éves kor
hogy durván a fiúknál 14, a lányoknál kicsit megengedőbbek voltak, 12 körül. És 1222 tavaszán, nagy hirtelen kora tavaszán az ötlet pattant ki második András fejéből, hogy hát valami olyan feleség kéne ennek a Béla gyereknek, aki szó szerint ez szerepel a vonatkozó forrásunkban, aki nagyobb hasznot hajt az országnak. Ami megint rámutat a dinasztikus házasságok egyik vetületére, és a pápához fordult, hogy hát akkor föl kéne ezt bontani, és akkor megy, de a magyar főpapok, egyébként második András elkötelezett híve is, hevesen ellenezték ezt a dolgot, mert hát ez ugye a házasság szentségének megcsúfolása, tehát ezt azért mégsem tarthatták illendő dolognak, és a pápa is először hezitált, aztán végül azt mondta, hogy nem. Béla herceg, mint engedelmes fiú, először eltaszította Máriát magától, majd visszavette, és legott mind a ketten elmenekültek számüzetésben, ahova? Ausztriába természetesen, és így aztán ez a családi perpatvar egy ilyen nemzetközi botránnyá terebélyesedett, második András itt alaposan mellé nyúlt, el kell ezt ismerni, és aztán végül csak megbékélt mindenki a helyzettel, Béla Máriával visszajöhetett az országba, második András beletörődött, hogy akkor ez a házasság lesz. Egyébként ez nem volt egy rossz házasság, mert amennyire tudjuk, Béla és Mária mindvégig harmonikus egyetértésben töltötték azt az 50 évet, amit együtt töltöttek, tehát ez nem volt ez egy rövid házasság, és dinasztikus szempontból is ez egy sikeres volt, mert fiúk is születtek belőle, lányok is születtek belőle, tehát volt kire hagyni az országot, volt kit férjhez adni új szövetségek kötése esetén, úgyhogy ez egy nagyon jól működő házasság volt, egy újabb szempontból mutatván be megint a dinasztikus házasságoknak egy különös vonását, hogy sikerülhet az jól is. De nyilván ez egy szerencse volt. Na, elég az hozzá, hogy tehát Béla és András között 1222-ben már kialakult egy konfliktus a házasság ügyén. Ugye ez a megoldás, ez csak 1224-re alakult ki. Így aztán, amikor újra életjelt adnak a második András politikával elégedetlen nagyurak, akkor Béla az élükre áll. De ellentétben 1214-ben már nem ilyen tehetetlen bábként, akit csak zászlóként lengetnek, hanem most már teljesen komolyan, ő úgy gondolta, hogy igen, ezek jogos követelések. Na most, hogy mik ezek a követelések, ezt nem tudjuk. Tudnék, korábban azt gondolták, hogy ha második András rákényszerült az aranybulla
kiadására.
Mint ahogy valóban egy kényszerhelyzet szülte ennek a törvénynek a kiadását, akkor amit olvashatunk az Aranybullában, az bizonyosan ennek az ellenzéki csoportosulásnak a követeléseit foglalja írásba, ők kényszerítették rá a királyra, hogy ezt adja ki, és akkor minden tiszta és világos.
Logikus gondolat volt egyébként.
Ez egy teljesen logikus gondolat volt, egészen addig, amíg az ember el nem olvassa figyelmesen az Aranybullát. Mert ha megteszi, akkor meggyőződésem szerint azzal a helyzettel kell szembenéznie, hogy az Aranybullában csupa-csupa olyan rendelkezés van, ami II. András korábbi politikájának egyfajta foglalata, vagy egy másik csoportja a rendelkezéseknek, az meg olyan könnyű ígéreteket tartalmaz, amelyek azért számítanak könnyűnek, mert nem voltak ellentétesek ezzel a II. András-féle politikával, így aztán a király nyugodtan ígéretet tehetett a betartásukra, mert neki tulajdonképpen mindegy volt.
Beszéljünk egy picit arról, hogy II. András, ha szabad ilyen modern szóval jelenem, gazdaságpolitikája milyen volt, meg a belső ügyeket hogy kezelte, mert az is eljuttat minket ezekhez a bizonyos könnyű ígéretekhez, amiről most a professzor úr beszélt. Ugye voltak neki ezek a birtokadományozásai, először erre akarok rákérdezni, hogy ő tulajdonképpen, ott olyat is olvastam forrásokból, hogy hát osztrák, most már értem, hogy miért ráadásul, hogy osztrákoknak is, vagy gondolom, hogy az osztrák rokonságnak adott földeket, de nemeseknek is, tehát ő kvázi így megpróbálta megvásárolni az emberek hűségét ezzel, vagy ez abszolút egy túlzás?
Megítélésem szerint ez egy modern korokban jó logika, a középkorban meg nem létező. Elsősorban a birtokadomány az a király számára soha nem volt gazdaságpolitikai, vagy financiális, vagy efféle kérdés. A birtokpolitika az nyers hatalmi kérdés volt. Kinek adok, kinek nem. Ez teljesen egyértelmű, tehát ilyen szempontból valóban van ebben politikai számítás. Na most tudnivaló, hogy a magyar királyi birtokadományok, amennyire tudjuk kezdettől fogva, legfőképp abban különböztek a nyugat-európai hűbéreségtől, hogy szemben az ottani gyakorlattal nálunk nem valami jövőben elvárt tételesen meghatározott szolgálat kedvéért adott a király birtokot valakinek, hanem a már megtett szolgálat jutalmául. Amiért persze elvárta azt, hogy ezek a szolgálatok a jövőben is folytatódjanak.
De valamit le kellett tenni az asztalra.
Mégis a logika más volt a logikája a dolognak. Na már most a leghelyesebb talán, ha itt ejtünk szót arról, hogy milyen helyzetbe találta magát II. András 1205-ben, amikor átvette az ország kormányzata. Akkor őneki gondoskodnia kellett arról, hogy annak a 71 néhány ispánságnak, meg egyéb ilyen ezekhez képest központinak mondható királyi intézmények, mint a nádor, a királyi udvar bírája, az erdélyi vajda, a szlavonbán, stb. Ezeknek mindnek legyen gazdája. Na már most az herceg korában voltak neki magyar hívei, de volt egy csomó szlavon, meg horvát híve, hát ez utóbbiak nyilván nem jöttek Magyarországra, mert mihez kezdtek volna itt. Úgyhogy, ha úgy tetszik, akkor egy ilyen a modern kifejezéssel ilyen káder hiánnyal küzdött II. András, és el kellett fogadnia azoknak az egykori Imre pártiaknak a szolgálatait is, akik erre egyáltalán hajlandók voltak. És sokan voltak hajlandók, és közülük jó néhányan II. András kormányzatának oszlopai lettek. Mindazonáltal, hogy ez bekövetkezzen, addig hosszú út vezetett el, de 1205-ben II. Andrásnak nem volt ideje kivárni, hogy most mi lesz majd évek múlva. Tehát az ő politikájának a lényege, mind az Aranybullához vezető úton, mind azután is az volt, hogy ezeknek a ispánoknak, megyés ispánoknak, akik egy-egy megyét kormányoztak, a hatalmát megnyírbálja. Rogérius mester, akit hallgatóink esetleg a tatárjárás krónikásaként ismerhetnek, és ezt jól is tudják, valóban róla van szó, aki 1230-as években került ide Magyarországra, itt is maradt, és egy remek munkát írt a Magyarország tatárjáráskori idejében. Ő alkalmazza ezt az ispánságok jogainak megnyírbálása kifejezést. Rogérius egy nagyon-nagyon jó megfigyelő volt, még ha elfogult és volt IV. Béla irányába. Valóban ez volt András politikájának a lényege. Birtokadomány, hogy illeszkedik ebbe bele? Hát úgy illeszkedik bele, hogy mérhetetlen sok földje van a magyar királynak. Tehát az, hogy eladományoz belőle annak, aki erre érdemesnek tart, meg se kocsan neki, még akkor se, hogyha valóban minden adat, ami rendelkezésünkre áll, ami nagyon szegényes persze, de mégiscsak egy értelmezhető mennyiség, valóban azt mutatja, hogy második András valóban sokat, nagyon sokat adott azoknak, akiket erre érdemesnek gondolt. Nagyságrendi különbségek vannak a korábbi adományok és az ő adományai között, de még ez sem kottyant, meg se kottyant a magyar királyi hatalomnak. Viszont minden egyes eladományozott birtok az addig azt kormányzó megyesispánnak a bevételeit csökkentette, a befolyását, a hatalmát. Ezzel szemben, mi volt a mérleg másik serpenyőjében, a király személy szerint és az ispán kiiktatása, vagy kiiktatásával számolhatott a továbbiakban a megadományozottnak a hálájára, és ami aztán szolgálatokban mutatkozik meg. Tehát ez egy jó üzlet volt a király szempontjából.
Kicsit ilyen történelem ismétli a magát érzésem, hogy 800 évvel később a privatizáció kérdésénél a rendszerváltás után szerintem teljesen hasonló logika szerint működtek a dolgok. Nyilván egy nagyon erős összehasonlítást tudom, de hogy azt látom ebben, hogy igazából második András ezzel, ha jól értem, akkor végül is el tudta érni a céljait, nem? Tehát legalábbis a kezdetekben nagyon szépen
nem
kiépítette
magában.
Nem csak a
kezdetekben, mindvégig el tudta érni.
Mindvégig?
Mindvégig el tudta érni. Hát ez a modernkori hasonlat, annyit tudok hozzátenni, hogy hát talán az lehet a dolognak a nyitja, hogy a történelmi főszereplője az mindenkorban az ember. Így aztán nem olyan meglepő, hogy időnként azonos helyzetekre azonos módon reagálnak emberek, még ha egyébként minden másban különbözőek is. Na, elég az hozzá, hogy tehát ez volt a birtokadományokkal. De voltak gazdaságpolitikainak is nevezhető intézkedései is. Egy rendkívül bonyolult, sok elemből álló adórendszert örökölt meg második András, aki ezt leegyszerűsítette. Sokkal kevesebb adót szedett be, de azokat viszont beszedette, és hát jellemző módon olyan adókról mondott le, amelyekkel régi hagyomány alapján a király a megyés ispánnal osztozott, az újakhoz meg nem volt semmi közük a megyés ispánoknak. Tehát megint a mérleg két serpenyében azt látjuk, hogy a király közvetlenül jut hozzá olyan erőforrásokhoz, amelyekhez korábban a megyés ispánon keresztül jutott hozzá, és a megyés ispánnak kellett osztoznia.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Ezt jelenti tehát, amire ugye utalt a történetíró, hogy a megyés ispánok meg az ispánság jogainak megnyírválása.
Így van, szóra erről van szó, ugyanez figyelhető meg ott, ahol ugye ez az a kor, amikor megjelenek a királyi szerviensek, ez egy ilyen sajátos társadalmi réteg, ezt második András hozta létre. De nem valamiféle társadalommérnökösködés révén, hanem régtől fogva, kezdettől fogta voltak szabad magyar birtokosok az országban, akik azonban a 12. században a kor legfontosabb két életműködése szempontjából, a hadakozás meg a bíráskodás szempontjából megyés ispán alá voltak rendelve. Második András úgy döntött, hogy ezek a szabad birtokosok, akkor ezentúl legyenek királyi szerviensek, azaz a királynak szolgáló emberek, ehhez semmit nem kellett tennie, csak rámutatnia, hogy királyi szerviens, és azt a formát olyan tartalommal töltötte meg, hogy a megyés ispán katonai és bíráskodási joghatóság alól kivette ezeket az embereket, és közvetlenül saját magához csatolta őket. Megint ugyanazt látjuk, királyi hatalom nő, megyés ispánok jogai megvannak nyírbálna. Ugyanezt történt a vámok esetében, a király új vámokat vezetett be, a régieken osztott a megyés ispánnal, azokat persze nem törölte el, de az újak, azok meg kizárólag az ő rendelkezésére álltak, és itt tovább. Voltak éppen a vendégtelepesekkel kapcsolatos politikája is ez volt. Ugye a vendégtelepesek azok a többnyire nyugatról érkező földművesek, kézművesek, évesek, akik itt az országban letelepednek, és egy csomó érdekes dolgot csinálnak, meghonosítják egy csomó szőlőfajtát, meg kézművesipart teremtenek, és a többi, és a többi. És ezeket Második András kezdte el szembetűnő módon pártolni, gondoljunk, a 1224-ben a dél-erdélyi német telepeseknek adott nagy kiváltságlevelére, ugye az erdélyi szászoknak, az Andreanum néven emlegetik ezt, ugye a Második András neve után, de az talán kevésbé ismert, hogy Második András volt az első magyar uralkodó, aki egy ilyen vendégtelepes közösségnek olyan jogokat biztosított, amelyek már lényegében azt a modellt követték, mint a Nyugat-Európában akkor már régebb óta meglévő önkormányzattal rendelkező városok. Tehát a városi asodásnak az eleje az is Második András uralkodásánál található, és ez megint a megyés ispánok hatalmát csökkentettem, ezek a vendégtelepesek, ezek a megyés ispán hatalma alá voltak rendelve. Ha kivesszük őket onnan önkormányzattal, látjuk el őket, és közvetlenül a királynak szolgálnak, akkor megint ugyanott vagyunk. Tehát Második András politikának ez volt a lényege. A megyés ispáni hatalom kisebbítése és az ország rendelkezésre álló erőforrások minél nagyobb hányadát becsatornázni közvetlenül a királyi hatalom számára. Tehát ez nem, hogy gyengítette volna a királyi vagy az uralkodói hatalmat, éppen ellenkezőleg ez növelte. Nem véletlen az, hogy a Második Andrásnak az uralkodása az a történeti köztudatban egy ilyen zűrzavaros, gyenge királyi hatalom.
Igen.
Ehhez képest mit látunk? Azt látjuk, hogy az országban kétszer borult fel a rend. 1213-ban, amikor meggyilkolják Gertrudot, Második András első feleségét, és 1217-18-ban. Na most mi a két esetben a közös? Az, hogy egyik alkalommal sem volt a király az ország. 1213-ban éppen Halics fele tartott, hogy hadjáratot vezessen, 17-18-ban meg ugye éppen a Szentföldön volt. Amikor itt volt a király, akkor rend volt.
Aha.
Tehát ez egy totális félreértés, hogy ez egy gyengekezű uralkodó lett volna, aki nem tudott rendet tartani az ország, dehogy nem. Amikor ő itt volt, akkor semmilyen nem történt, nem is történhetett.
Akkor most teljesen más úton jutunk el az aranybullához, mint ahogy szerintem rengeteg hallgatónak, és nekem is a prekoncepcióm volt az adás előtt. Az aranybullánál akkor szó nincsen arról, hogy úgy lett kikényszerítve, hogy Második András, hát mert nem tudott eléggé rendet tartani, és olyan gyenge uralkodó volt, hogy hát muszáj volt beadni a derekát, de akkor viszont felmerül a kérdés, hogy hogyan jutunk el az aranybullához, és miért mondhatjuk azt mégis, hogy hát rá kényszerült, hogy ezt kiadja.
Hát úgy jutunk el az aranybullához, hogy volt egy elégedetlen főúri csoport.
Az ispánok gondolom nagy részük.
Valakit nyilván nem az összes.
Igen.
Nyilván nem az összes, mert volt egy csomó ember, aki Második András emelt fel, aki hűséges volt Második Andráshoz, és a többi. Tehát nem, ez valószínűleg egy szerény kisebbség volt. De melléjük állt Béla herceg, a trónörökös. Itt azt megint nem tudjuk, hogy mi és hogy történt egész pontosan, csak nagy vonalakban tudjuk rekonstruálni az eseményeket, amikor ezek fölléptek valami féle követelésekkel, amelyek bizonyosan nem voltak azonosak az aranybullában olvasható rendelkezésekkel. Második András akkor gondolta arra, hogy hát akkor kiadok egy olyan törvényt, ami a lehető legáltalánosabban, meg átfogóbban szabályozza a király és alattvalói különböző csoportjainak a viszonyát, és akkor ez majd lecsendesíti ezt az elégedetlenséget. Ez a korban nem volt különleges, és nem magyar is sajátosság. Lényegében, ha nagyon akarjuk, akkor az angol Magna Carta is ilyen volt, meg jó néhány más a 13. századnak ezekben az évtizedeiben.
Ezek Európán... ilyenkorra már eljutottak egy Andrásig, nem? Tehát ő
hogyne, tehát a középkori Európában ezek a kulturális transferek, ha szabad megint ilyen modern kifejezést használnom, ezek nagyon jól működtek, efelől nem lehet kétségünk. Konkrétan az angol-magyar kapcsolatok is sokkal élénkebbek voltak, mint korábban hittük, tehát akár a Magna Carta híre is lehetett mintaadó, még akkor is, hogyha a két dokumentum között szövegszerű összefüggés nem állapítható meg. Na, elég az hozzá, hogy tehát András kiadta ezt az aranybullát valamikor április közepe tájára lehet ezt különböző megfontolásokból helyezni, és helyezték is többen különböző utakon eljutva erre az eredményre, tehát feltettően ez így helyes.
Ez csak azért érdekes, mert több helyen olvastam konkrét dátumot is, de igen. Akkor ez túlzás lenne.
Hát nem, 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 ez úgy van, hogy az előző századfordulón volt egy nagyszerű magyar történész, Karácsony János, aki teljesen új utakra helyezte az aranybullának a kutatását a korábbiakhoz képest, és számos eredménye mai napig is teljesen helytállónak bizonyul. És ő óvatlanul leírta azt, hogy hát ha valamikor, akkor Szent György napja táján adhatta ki II. András az aranybullát, ugye Szent György napja az Magyarországon április 24-e. Na ebből lett aztán április 24, mert hát ugye egy ilyen történészi hezitálás, meg megfontoltság, ez mit sem számít az ünnepi beszédek íróinak, meg a tankönyvíróknak.
Kicsire
nekik,
nem adunk,
nekik
igen.
Határozott dátum kell, és hát végül is ez nem olyan nagy probléma, mert kiadhatta éppen április 24-én, meg április 21-én, meg április 27-én.
Nagyobbat ne tévedjünk ennél.
Így van, tehát ezt nem tudjuk, ezt azért ebbe bele kell törődni, hogy a korai magyar történelme kapcsolatban, és 13. század még az, sokkal több értelmes kérdést fel tudunk tenni, mint ahogy megnyugtató választ tudunk ezekre adni.
Nekem azt hiszem a harmadik Bélás adásnak az első kérdésénél esett ez le, amikor megkérdeztem, hogy akkor mikor is született harmadik Béla, és ugye Bácsi Dániel mondta, hogy hát ezt nem tudjuk még évre pontosan sem megmondani.
Konkrétan második Andrásról se tudjuk. Ez van.
Okay.
Bele kell törődni. Tehát András kiadta az aranybullát, és gondolta, hogy hát akkor most lenyugszanak a kedélyek, ahogy azt én várom, és akkor jó, de tévedett, mert ezt az ellenzéki csoportosulást, lásd csodát, nem holmi kiváltságlevelek érdekelték, hanem a hatalom. Ők bele akartak ülni a királyi tanács székeibe, ők akarták megszabni a dolgoknak a menetét. Hát van ilyen a politika történetben, hogy ezt hogy sikerült elérni, ezt nem tudjuk. Tehát erre nézve nincsenek forrásaink. Az biztos, hogy semmiféle tömegmozgalom nem volt, ami második Andrást rákényszerítette volna erre, mert nincs az a tömeg, ami ezt megtehette volna, tehát az a tömeg, az második András mellett állt ebben a kérdésben. Csak hát ők abban, hogy a királyi palotán belül éppen mi folyik, hát nem nagyon vannak beavatva, és ez talán helyes is. Na elég az hozzá, hogy aztán néhány hónapon keresztül ez az ellenzéki csoportosulás vitte az ország ügyeit, és...
Ez pontosan mit jelent, hogy ő...
Hát ők ültek tehát ők adták a nádor, tehát elvileg az ország legtekintélyesebb és legnagyobb hatalmú világi méltóságviselőjét, az udvarbírót, aki a királyi udvarban folyó legfelsőbb szintű bíráskodást vezette, megyés ispánságokat viseltek, és így tovább. Tehát
bocsánat, csak hogy jól értem-e, második Andrást valahogy esetleg belezsarolták az aranybulla kiadása után abba, hogy egy kicsit átvehessék a hatalmat
így
fontos
van.
Pozíciókba. Lehet, hogy az aranybullától függetlenül, de lehet, hogy pont azon felháborodva, vagy...
Hát, az talán, hogy ezen felháborodtak volna, azt nem hiszem, az aranybulla olyan körmönfontan van megfogalmazva, hogy abba nehéz belekötni. Mondjuk egy dolog az feltkelthette a figyelmüket, és azt nehezményezték. Az aranybullában van egy olyan cikkely, ami azt mondja, hogy az igaz szolgálta a szerzett birtokot senkitől se lehessen visszavenni. Na most ez például az egyik olyan cikkely, ami miatt az ember elgondolkozik azon, hogy most kinek az érdekét szolgálja is az aranybulla, mert hogyha ezt a király korábbi birtokpolitikájának ellenzői fogalmazták bele az aranybullába, mint a sokáig hitték, hát akkor ugyancsak rosszul végezték a dolgokat, hiszen mit mond ez a cikkely, hogy igaz szolgálta a szerzett birtokot, nem lehet visszavenni. Na jó, de a magyar birtok adományoknak a jellegéből fakadóan, amiről már beszéltünk, az igaz szolgálat már megtörtént.
Az mind, mind ilyen.
Igen, és utólag is ki dönti el, hogy mi az igaz szolgálat? Hát persze, hogy a király, ki más. Úgyhogy ez egy ilyen látványosan, hát azt nem mondanám, hogy semmit mondó, hanem az az egyik olyan biztos pontja az aranybullának, amin látszik, hogy ez második András.
Aha.
Vagy az ő érdekében a cikket fogalmazó személy alkotta meg, mert ez épp azt garantálja, hogy második András korábbi adományait már pedig nem illendő piszkálni. Mert nem. Egyébként ez nem volt egy radikálisan új dolog, és semmi köze második András birtokpolitikára, mert 12. század közepéről van olyan magyar királyi oklevelünk, ami kerekperec leírja, hogy a megtett királyi adományt nem illő dolog visszavonni. Tehát ez egy ősi hagyomány volt, ami éppen a birtokpolitikának ez a sajátosságán alapult, hogy a már megtett szolgálat jutalma volt. És az tényleg, tehát a már megtett szolgáltat, semmi nem teheti semmisé, hát leszámítva a leszámítandókat, de hát a politika az már csak olyan. Na, úgyhogy ezt onnan lehet gondolni, hogy ez esetleg nem tetszett nekik, mert nem sok forrásunk van ebből a néhány hónapból, amikor ők vezették a királyi tanácsot, de egy olyan adatunk például van, hogy valóban belekezdtek egy ilyen birtokfelülvizsgálatba, ami nem nagyon volt okos gondolat a részükről, mert hát ez, ha lecsupaszítjuk a csontvázig a dolgot, akkor mi más, mint a szerzett jogok megkérdőjelezése. Az pedig soha nem népszerű. És alig, hanem ezzel magyarázható, hogy amikor II. András 1222-ben az én személyes véleményem szerint augusztus 20-a táján alkalmazza az aranybullának az első pontját, ami előírja, hogy a augusztus 20-a táján gyűlés kell tartani Székesfehérvárot, és a panaszosok ott előhozhatják a panaszaikat, és akkor a király azt orvosolni fogja, összegyűjtötte ezeket a királyi szervienseket, akiket ugye ő kiváltságolt, és akiknek a kiváltságait történetesen éppen az aranybulla emeltett törvényerőre, ezért nem gondolnám azt, hogy a királyi szervienseknek bármi oka lett volna a királyra szemben ellenérzéseket táplálni. Erre a tömegre támaszkodva szélnek eresztette ezt a ellenzéki társulatot, és újra visszavette személyesen a hatalmát, és ezzel tulajdonképpen az aranybulla történetének első szakasza lezárult. II. András megpróbálta ezzel lecsendesíteni a kedélyeket, ez nem sikerült. Kész. Ennyi volt az aranybulla története a saját korában, soha többi ezek az ellenzékiek már ilyen formában nem itt adtak maguknak életjelet. Ebben nyilván természetes okok is közrejátszottak, mert akik még a századforduló táján szerezték már felnőttként a sérelmeiket, hát 1220-as évek közepe táján már idősek lehettek, elhunytak.
Itt már ugye a 40-50-60 éves kor is bőven az idősebb.
Hát az már meg lett, férfi volt, azért nem kell ilyen korán eltemetni a középkori embereket, voltak ott is időskort megérők, de azért sok veszély fenyegetett embereket, úgyhogy voltak lombőséges elhújni, plusz akkor még az orvosi ellátás, pontosabban annak a hiánya. Tehát gondoljunk abba bele, hogy ma egy vakbélgyulladásnál nincs egyszerűbb eset a világon, azt rips-rops megoldják az orvosaink, 13. században bele lehetett halni. Úgyhogy sok ok volt.
Ha jól tudom, akkor egy nevet is tudunk legalább az ellenállásból, ugye Tódor Nádor?
Igen, Vejte fia Tódor. Ő volt a Nádor, ezért aztán őt gondoljuk ennek az ellenzéki csoportosulás fejének. A Vejte név az meg a Csanád nemzetségben fordul elő feltűnő gyakorisággal, úgyhogy azt gondoljuk, hogy Csanád nembeli volt. Ez az illető, de olyan borzasztóan sokat nem tudunk róla. Azt tudjuk, hogy Imre idejében már viselt méltóságokat, és azt is tudjuk, hogy Béla herceghez csapódott. Tehát innen tudjuk, amellett, hogy az aranybullában van egy utalás a király és Béla herceg szembeállására, emellett feltűnően gyakran tűnnek fel Béla hercegnek, akinek ugye, mint Szlavóniát irányító hercegnek, majd később mint erdélyi hercegnek, volt saját udvartartása, onnan ismerünk a környezetében lévő előkelők közül jó néhányat, és azok között feltűnően sokan vannak olyanok, akik II. Andrással valamilyen utómódon szembe helyezkedtek, tehát egyfajta egy ilyen ellenudvar volt Béla hercegnek az udvartartása. Úgyhogy igen, ez a Tódor például egy ilyen volt.
Ahhoz, hogy az aranybullának egyébként az utóéletéről beszéljünk még itt az adás vége felé, egy-két dolgot nyilván kiemelhetünk magából az aranybullából is, mert ugye van ez a, nem is tudom, egy legenda-e, hogy 1848-ig konkrétan volt, ami érvényben maradt az aranybullából, és én amikor az adás elején mondtam, hogy még túl is misztifikáljuk talán egy kicsit, hogy szinte egy ilyen korát megelőző modern kvázi alkotmányként tekintünk rá, ami azért nyilván túlzás, viszont biztos vagyok benne, hogy vannak olyan pontjai, ami nagyon-nagyon sokáig túlélték a korát, már csak azért is, mert nem régen beszélgettünk a 30 éves háborúról, ahol ugye például azért is fordultak vissza katonák a magyar-cseh határnál, hogy hát az aranybulla azt mondja, hogy mi a magyar határokon belül vagyunk kötelesek a királyt szolgálni.
Igen. Az igaz, hogy az aranybullának vannak olyan rendelkezései, amik 48-ig érvényesek voltak, hát gondoljuk a nemesi adómentességre. Ez ugyan az aranybullában a királyi szervienség jogai között szerepel, de aztán itt most nem részletezhető társadalomtörténeti folyamatok eredményeképpen. A 14. század már úgy köszöntött a magyar társadalomra, hogy akik királyi szervienség voltak, II. András idején, akkor már nemeseknek számított.
voltak.
Úgyhogy igen, az aranybullának vannak rendelkezései, amelyek nagyon hosszú életűek bizonyultak. Az alkotmány szerűsége, hát abban persze van egy ilyen erős túlzás, mert a középkor nem ismerte az alkotmánynak a fogalmát. Valójában az magyarázhatja ezt a gondolatot, hogy a 16. század legelején Verbőci István, van, aki nem ismeri a nevet, összefoglalja a középkori magyar szokásjog elveit, intézményeit, eljárásait a nevezetes hármas könyvében, akkor olyan kiváltságokat nevez meg a magyar nemesség sarkalatos jogai között, amelyek az aranybullába benne vannak.
Ezek igazából csak rögzítve lettek, tehát nem akkor lettek feltalálva.
Nem. Az aranybullában nem nagyon sok olyan rendelkezés van, amiről joggal gondolhatjuk, hogy az akkor pattant ki a fejéből. Nem, általában a középkori törvények azok létező gyakorlatokat foglalnak írásba, és tesznek kötelező normává. Úgyhogy ennyiben ez az alkotmányszerűség, ez így indokolható, valóban alapjogokat foglalt először írásba az aranybulla. Ami érdekes a dologban, hogy egyfelől létezik ez az aranybulla, egyfajta középkori alkotmány.
Igen.
Közhely. Másrészt van egy másik közhely, hogy a Magna Carta és az aranybulla, ezek édes testvérei egymásnak, az angol és a magyar nép ősi együttgondolkodása, stb. Oké, de ez a kettő kizárja egymást. Tudnélik, ez a Magna Cartával való összevetése az aranybullának, ez a 19. század elején vetül fel, mondjuk nevezzük nagyvonalon a reformkornak az időszakot, és akkor mi volt a helyzet? Az volt a helyzet, hogy a francia forradalom óta boldog-boldogtalan alkotmányokat írogatott. Ilyen kis incifinci német fejedelemségek alkotmányokat csináltak, meg az Egyesült Államok, meg a Franciaország, meg akárki. Ki maradt ki ebből? Anglia és Magyarország. Az angolok nem foglalkoztak ilyen szamárságokkal, mint ahogy manapság se foglalkoznak, mai napig nincs nekik, és szétnézett a magyar írástudó szerte a világ, és azt látta, hogy az angoloknak nincs, meg nekünk nincs. Az angoloknak is vannak ősi törvényeik, amiket betartanak, nekünk is vannak ősi törvényeink, amiket betartunk.
Jó hangzott.
Hát akkor itt van a szellemi rokonság, az itt meg, legalább ebben hasonlítunk Angliára. Gondolhat egy reformkori magyar, és akkor így terjedt el. Jó, de akkor a magyar és az angol alkotmányjogi fejlődésnek a párhuzama az éppen az alkotmány nélküliség, akkor ebbe az aranybulla, mint középkori alkotmány nem nagyon fér bele. Itt van egyfajta fogalmi ellentmondás, ami elég nagy feszültséget teremt, de hát a történeti köztudat az sosem a következetességéről volt nevezetes, Magyarországon semmiképp. Úgyhogy ezzel együtt kell élnünk. Az biztos, hogy valóban az aranybulla utóélete az egészen más, mint az egykorú, tehát az 1222. évre érvényes története. Akkor ott egy jó ötlet volt, ami nem vált be. Annyiban volt szerepe a éppen aktuális politikai válság megoldásában, hogy ez a Szent István napi fehérvári gyűlés, ez remek alkalom volt Második Andrásnak, hogy most akkor ténylegesen is visszaszerezze az őt megillető hatalmat. Az utóéletében viszont az aranybullának valóban azt látjuk, hogy egyfajta hivatkozási pontként tekintettek rá, és ez már 14. században, tehát messze Verbőci előtt megfigyelhető, hát gondoljunk csak arra, hogy például mindkét szöveg, vagy okmány, ami fenntartotta az aranybullának a szövegét, mert ugye azt hét példányba állították ide, a hétből egy sem maradt ránk. Mindkét okmány 14. századból való, az egyikről azt gondoljuk, hogy 1318 táján készülhetett, és magyar főpapok másolták le az akkor még meglévő eredeti példányok egyikét, hogy benyújtsák első Károly, vagy ha úgy ismertebb, Károly Róbert magyar királynak, sőt, hát ugye körútként Róbert Károly névre is hallgat, de Károly nem kért ebből. Tehát őt nem érdekelte ez a dolog. Károly nem nagyon szerette, vagy beleszólnak az ő dolgába, ugye akkor már évtizedek óta harcolt a magyar urakkal, hogy beleverje a kemény fejükbe, hogy itt kérem a király hatalom kizárólagosságának visszaállítása folyik. Őnek itt mindenféle papok ne dologassanak az
oldalán,
mindenféle ilyen okmányokat. A fia, Lajos, azonban 1351. évi törvényében belefoglalta az aranybullát. Na most ez az aktus, ez még egy félreértést segíthet eloszlatni az aranybullával kapcsolatban. Ugye van az aranybullának a nevezetes ellenállási záradéka, ahol II. András felhatalmazza az egyházi és világi előkelőket, de nem a nemességet összességében, hanem az egyházi és világi előkelőket arra, hogy ha ő ezt nem tartaná be, ami az aranybullában le van írva, akkor felségsértés bűne nélkül ellenállhassanak és ellentmondhassanak neki. Hát ugye mi ez, ha nem a király rá van kényszerítve, meghunyászkodik ez a puhány alak, stb. Igen. Oké, rendben van, lehet ezt gondolni, csak nem érdemes. Mert ha az aranybulla olyan rendelkezéseket tartalmazott, mint ahogy olyanokat tartalmazott, amit II. András akart, vagy legalábbis nem volt ellenére, és nem esett nehezére betartani, akkor gond nélkül vállalhatott egy ilyen garancia. Ellenben Első Lajos, vagy Nagy Lajos, 1351-ben.
Vagy később bárki, belegondolok.
Igen, de mégis a Lajos az igazán érdekes. Ő volt az első, aki újra törvénybe foglaltatta az aranybullát, és annak a Károlynak volt a gyereke, aki ugye évtizedeken keresztül harcolt a királyi hatalom helyreállítása érdekében, és ez a Lajos semmi veszélyt nem látott a királyi hatalomra ebben a rendelkezésben. Mint ahogy nem is volt. Ott viszont, ahol az aranybullának az egyik rendelkezését azt sérelmesnek látta a király hatalomra nézve, a szemreben is nekük kihúzta. Mondván, hogy hát már pedig ez nem.
Tudjuk.
Persze, tudjuk, ott ugye az aranybullában van egy olyan rendelkezés, hogy az örökös nélküli halállal szembenéző király szerviens, miután kielégítette a lányai örök részét, utána szabadon rendelkezhet a birtokáról. És ha nem rendelkezik, akkor ha van rokonság, akkor a rokonság örökli, ha még rokonság sincs, akkor a király. Ezt szokták szabad rendelkezési jognak mondani, de ez nem szabad rendelkezési jog, mert ez nem mindenkire vonatkozik, ez csak azokra vonatkozik, akiknek nincsen fiú örököse. És hát olyan borzasztóan nagy nehézséget ez nem okozhatott a királynak lemondani ezekről a földekről, mert hogy ezek rendszerint kisebb birtokok voltak. Lajos azonban úgy gondolta, hogy ez túlságosan tágra nyitná a kaput, hiszen már a királyi szerviensi jogok már nemesi jogok voltak, és a 14. század közepi nemességnek már voltak borzalmasan nagy birtokai, amiknél a királynak nem esett volna jó, hogyha ő csak a sor végén kullog. Tehát itt ezt eltörölte, és úgy döntött, hogy a legközelebbi rokonok örököljék, és hogyha azok sincsenek, akkor a király. De hogy ki volt a kiszámított elég közeli rokonnak, azt megint a király bíró döntötték el, tehát amikor a király úgy látta jónak, hogy legjobb lesz, ha ő lesz az örökös ennek, akkor hát csodák csodája, ő lett.
Értem. Hát gondolom, hogy még van egy pár olyan változtatás az aranybullán, amíg eljutunk egészen addig, amíg már semmi nem érvényes benne, amit érdemes lenne kibeszélni, de talán nem kell ennyire a teljes igényével fellépnünk ma. Zsoldos Attila, nagyon szépen köszönöm hallgatóim nevében is ezt, hát, hogy végig tudtunk menni gyakorlatilag azon, hogy mi vezetett az aranybullához, és azt hiszem, hogy nem egy és nem két tabut megdöntöttünk.
Én köszönöm a meghívást.
És kedves hallgatók, nektek pedig természetesen a figyelmet köszönöm. Most búcsúzik Rédai Gábor, valamint a társszerkesztő Katona Csaba, illetve producerpárosunk Román Balázs és Hampuk Rihárd. Az aranybulláról beszélgettünk, és lesz még bőven középkori témánk, úgyhogy ezzel is majd érkezünk, de amit ma mondtunk, az már történelem.
Ez egy Béton podcast.